Folytatjuk a beszélgetést Lakos Nórával. A témánk továbbra is a Véletlenül írtam egy könyvet című új filmje. És az arra vagyok kíváncsi, hogy amit az előbb feszegettünk már a társadalmi kihívások és, és azok a témák, amiket tabusítunk vagy kerülgetünk, minden szempontból meg tudtátok-e vizsgálni ezeket, például a gyászfeldolgozást egy apuka szerepében, vagy egy apuka szemszögéből, egy új szerelem, egy új nő szemszögéből, és persze a gyermek szemszögéből. Szóval, hogy mennyi szakemberre volt ehhez szükség, hogy hitelesek és pontosak lehessetek?
Igazából ez egy tök érdekes kérdés. Most picit a végéről indítok, hogy most volt egy olyan közönségtalálkozós vetítésünk, ahol a Nyári Lucia és a Nyári Krisztián volt jelen, akiknek a története igazából nagyjából ugyanaz pont, illetve nem pont ugyanaz, a Lucia az 12-13 éves volt, amikor elvesztette az anyukáját, és ugye az apukája a Krisztián, és a Lucia utána írt egy könyvet, ami gyakorlatilag egyébként így az a cím, hogy Vigyázat törékeny, és egy ilyen feldolgozás is egyben neki. És ők megnézték a filmet, és utána volt a beszélgetés, és nagyon megnyugtattak azzal, hogy azt mondták, hogy annyira hasonló helyzeteket éltek át, és annyira pontosnak érzik, sőt, hogy az anyukájuk az egy ilyen kultúrsznob volt, ahogy ők mondták, és hogy már gyerekkorukban, kiskorukban is jelenleg nagyon minőségi filmeket néztek, meg olvastak regényeket, és hogy ritkán mondja ezt a Lucia, de hogy ezt a filmet szeretné az anyukája, és ez ilyen nagyon megható volt. Meg az is, hogy ő azt mondta, hogy ő úgy kapcsolódik az anyukájához többek között, hogy megtanulta a kézírását. Az anyukája kézírását, ami nagyon más, mint az övé. Mert az anyukája mindig csak nagybetűkkel írt.
Wow.
És most már, hogyha kézzel ír, akkor ő is csak úgy ír, mint az anyukája írt, és ez egy ilyen kapcsolódási pont. És tudod, ezek az ilyen nagyon megható pillanatok úgy igazolják azt, hogy ez működik. De alapvetően ez egy holland regénynek az adaptációja, az Annette Huizing írta a holland regényt, és ez a rész, ami a gyászfeldolgozásról szól, annak egy csomó vetülete olyan, ami egyébként a legtöbb jelenetet abból megtartottam, és megjelenik a filmben is. És már ott is nagyon hiteles volt. Tehát nekünk igazából ezzel ilyen szempontból nem volt annyira sok dolgunk, hogy még hitelesítenünk kellett volna, mert működött. Inkább az a tabu témákra visszatérve, azt nagyon fontosnak tartottam, hogy tehát, hogy most egyébként egy social médiában nem tudod leírni, hogy halál, mert letiltanak. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy gyerekekkel, és remélhetőleg a legtöbb gyerek természetesen nem veszíti el ilyen közeli hozzátartozóját, szüleit nyilván sajnos vannak. Egyébként most kaptam pont egy anyukától egy levelet, hogy a kisfiával, a fogadott fiával együtt nézte, aki elvesztette az anyukáját korábban, és ő fogadta be, és együtt megnézték, és azt mondta a kisfiú, aki 10 éves, hogy ezt még nagyon sokszor meg akarja nézni ezt a filmet. Szóval nagyon sok ilyet kapunk, és azt mondja, hogy köszönjük, mert ez gyógyít. Tehát ilyeneket kapunk vissza, ami...
Hányszor sírod el magad ezek között hát a levelek között? Na,
tényleg ilyen kirázni a hideg, meg nagyon-nagyon megható visszajelzéseket kapunk, de egyébként, hogyha nem vesz, hogy alapvetően úgy épül fel a film, hogyha nincs egy ilyen típusú veszteség, akkor is valószínűleg egyrészt kiskamasznak lenni rohadt nehéz, és hogy senkit nem vesztettél úgy el, akkor is, de például nekem, én a nagy mamámat vesztettem el egy picivel korábban, mint hogy elkezdtem írni ezt, és egy csomót gondolkoztam, hogy hogyan tud megjelenni egy személy, egy történetben, és amikor bementem, és a lakásába kipakoltam utoljára én még mindent, és ott volt egy ilyen nagyon markáns tapéta, és ezt így ránéztem, és azt így eszembe jutott, hogy ez az ő döntése volt, hogy ebbe a tapétába is benne van. És mondjuk így jött egy ilyen jelenet, hogy a csempében, vagy egy különleges csempében is ott van az anyuka, és hogy mi mindenben lehet ott, körülöttünk úgy, hogy nem is vesszük észre, és szép lassan ezeket fel tudta fedezni ezeken a kis jeleneteken keresztül a főszereplőn.
Miben segít szerinted ez a film majd azoknak, akik megnézik? Felkészülni az esetleges becsapódásokra, amik jönnek az életben, feldolgozni az ilyen eseteket, hogyha van, mi az elsődleges, vagy az, hogy tanuljunk meg figyelni az ilyen apróságokra, ami egyébként nem nagyon megy mostanában. Szóval, hogy szerintem, és ezt már sokszor elővettem ebben a műsorban, úgyhogy bocs hallgatók, de hogyha megnézzük a napi screen time-unkat, akkor arra mindig rájövünk, hogy 3-4-5 óra elment az életünkből, ahelyett, hogy arra figyeltünk volna, ami valóban körülvesz bennünket. Lehet, hogy ez demagóg, de így gondolom.
Igen, nekünk is egyébként ez az analóg, ez egy fontos dolog volt, hogy például kézzel ír a főszereplőnk, illetve hogy az írás az egy olyan eszköz, amivel ki tudjuk fejezni az érzéseinket. Néha könnyebb leírni valamit, mint kimondani, és néha könnyebben tudunk kapcsolódni másokhoz azáltal, hogy valamit leírunk. Nekem az írás az egyébként egy ilyen megkönnyebbülést okoz mindig, és valamilyen fajta visszatalál így a lelkem a testembe, és így együtt van, és saját gondolataim lesznek a sok rohanásban, és megállok egy pillanatra, és az, hogy ez kézzel írok, ez a motorikus dolog, ami így elindul, az is nagyon sokat segít, tehát ezért jó kézzel írni, de ez más is lehet. De egyébként még más tabu témák is vannak, tehát mondjuk a kislány, a főszereplő, az ugye nővé válik, az első menstruáció, hogy hogyan, ja, egyébként ezek ilyen nagyon humoros jelenetek.
De hogy erről hogyan kell beszélni?
Hogyan kell beszélni, főleg egy olyan családban, ahol egyébként van egy apuka, meg egy kisöcsi, tehát nincs nő. És hogy milyen félreértések.
Hát van egy nagynéni azért.
Hát van egy nagynéni, de ő nem beszélget erről, meg ő nem él velük
kicsit
együtt.
Merev.
Igen, kicsit merev. Igen, meg van egy mentor, a Zsúzs Kati, aki azért segít ugye az írás, meg egyáltalán az élet tanácsokat ad. A Tenki Réka, aki a merev nagynéni, ő másfajta tanácsokat ad. Úgyhogy ez ennek egyedül kell megküzdenie, illetve egy csomó félreértés és vicces helyzet alakul ki ebből, de közben meg mégiscsak elindíthatja mondjuk a családokat, együtt megnézzük, hogy jó, akkor lehet, hogy erről azért kéne beszélni, mert éppen abban a korban van a gyerek, hogy érdemes. Ugyanígy pont amiről beszéltünk, hogy még egy állat elvesztése, hogy az is lehet, hogy ilyen, hogy akkor ahhoz kapcsolódni, akkor ezt hogyan dolgozzuk fel, vagy milyen szertartást csinálunk köré, amitől, mert igazából minden veszteségnek a feldolgozásához az kell, amiről egyébként az apa animációja is szól, hogy elfogadjuk, először is szembenézünk, és elfogadjuk a problémát. Ennek a történetnek az a legizgalmasabb része szerintem, amikor rögtön beleszerettem, hogy tök unortodox az, hogy úgy indul, hogy az a fő problémája a főhősünknek, hogy azt hogy nincs problémája. És utána rá kell jönni, hogy igenis van, és sokszor van ez, hogy csak így a homokba dugjuk a fejünket, vagy nem szembesülünk azzal, amivel szembe kell néznünk, és első körben el kell fogadnunk, hogy van egy problémánk, és utána tudjuk elkezdeni megoldani.
Érdekes, amit mondasz, ez nekem egyelő a nihillel. Tehát amikor az a problémánk, hogy nincs problémánk, akkor nagyon hamar a nihil veszélye fog bennünket fenyegetni.
Hát igen, vagy pedig egy ilyen tagadásban vagyunk, és hogy az, igen, az nem vezet jóra, mert akkor elfolytunk dolgokat, és ez sokféle eredményhez vezethet.
Mi a helyzet az edukációval? Ma úgyis manapság divat az, hogy iskolásokat buszoztatnak filmekre. Neked terved ez?
Hát nem szeretném kötelezővé tenni sehol, hogy ezt a filmet megnézze bárki is, de örülök, hogyha minél több fiatal nézi meg, illetve hogyha jönnek akár iskolások is megnézni, közönségtalálkozókat szoktunk tartani egyébként, gyerekeknek is fontosnak tartom egyébként az impact részét is, tehát az is különleges, hogy van egy impact kampányunk, amiben például most jövő héten lesz egy ilyen irodalomterápia, filmterápiás szakértőket hívunk meg, és a film után velük lesz egy ilyen beszélgetés, meg egy játékos, közös, interaktív program a közönségnek, tehát próbáljuk sokféleképpen megfogni azt. Én igazából annak örülnék nagyon, hogyha ez ilyen szempontból interaktív film lenne, hogy együtt megnézi a család, vagy akár egyébként, ami nagyon érdekes, hogy most már itt több ezer emberrel láttam különböző közönségtalálkozókon külföldön is, meg itthon is.
Tanulsz belőlük?
És hát az nekem nagyon meglepő, hogy sokan, mondjuk a 30% az családos, és ilyen 10-14 év közötti gyerekek, vagy ilyen 9 plusz, és a többi 70% azok felnőttek. És jönnek randi filmként is nézni, mert úgy is működik, meg jönnek abszolút felnőttek, nagyszülők is, és élvezik, és utána a beszélgetésen kiderül, hogy mennyire tudtak vele menni, és hogy meghatódtak, és nevettek, és sírtak, és hogy alapvetően egy inkább családi és gyerekes családoknak szóló filmre gondoltunk, vagy azt gondoltuk, hogy ez a fő célcsoportunk, de egyre inkább azt látjuk, hogy ez nagyon tágul ez a közönség, és hogy nagyon sok ember tudja ezt élvezni, és valamilyen módon kapcsolódni hozzá.
Egy picit visszaugranék a beszélgetésünk elejére, amikor arról beszéltél, hogy azt az űrt, amit a családregények, vagy a családi filmek hiánya okoz, hogy ezt valahol beszeretted volna tölteni. És És az érdekel, hogy ez az űr, ez vajon miért keletkezett? Nem volt rá igény, és ha nem volt rá igény, akkor ezt meg lehet-e teremteni. Ha volt, de elfelejtettük ezt az igényt, akkor vissza lehet-e hozni. Tehát, hogy miben fog ez nekünk segíteni itt Magyarországon 2025-ben?
Én azt gondolom, hogy iszonyú fontos, hogy legyen újra magyar gyerekfilm, és szuper, hogy most van egy. De bízom benne, hogy
igen, most nyomnánk a tapsot.
Hogy készítenek mások is, tehát egyrészt az alkotók kellenek hozzá, hogy akarjanak csinálni fiatal közönségnek filmeket, másrészt meg...
Nem volt elég menő?
Szerintem az alkotói is, és támogatói oldalról is volt egy ilyen hiány, vagy egy ilyen keves, egy akarat hiánya. Ugyanakkor meg ezáltal évtizedek estek úgy ki, hogy felnőtt több generáció, úgyhogy nem nézett gyerekfilmeket, amikor gyerekek voltak, vagy nekik szóló filmeket, ezáltal nem kapcsolódnak a magyar színészekhez, a magyar kultúrához, a magyar zenéhez, és ezáltal felnőttként azt mondják, hogy magyar film, uff, biztos nem. Vagy magyar zene, uff, biztos nem. És ezt szerintem akkor lehet megváltoztatni, hogyha már gyerekkorban van egy olyan élményed, kapudrog, ami egy jó élmény, kapudrog, igen, amihez szívesen, te amihez kapcsolódsz, és ezáltal már így vagy egy színész miatt, vagy azért, mert az egész úgy, ahogy van, egy jó élmény, és egy pozitív érzet kötődik egy magyar kulturális alkotáshoz.
Őszintén, mióta beszélgettünk, azon gondolkodom, hogy nekem mi volt gyerekkoromból, vagy kamaszkoromból egy ilyen családfilm, vagy családi film, és nem tudom, hogy az Ötvös Csöpi, meg igen, tehát, hogy azok a történetek, meg hát a Pumukli, de hát az nem magyar, és az sorozat volt egyébként is, szóval ez sehogy nem illik bele ebbe a képbe. Neked mik voltak?
Hát én egyébként imádtam a Szaffit, az mondjuk animáció, meg egyébként én is bírtam az Ötvös Csöpi filmeket
is. Filmek, ja.
Meg egyébként az Égigérő füvet most néztem nemrég újra, és én az már nyilván ez egy régebbi, szóval ezt én is nem tudom, tévé, vagy ilyesmi, de én azt nagyon szerettem. Ha Öcsit is bírtam egyébként, tehát, hogy nekem azért így voltak ezek, megvoltak gyerekkoromban is, meg a Janikovszkit sokat olvastam, tehát ilyen ez is.
Egyébként te erre gravitáltál filmesként? Mert neked azért ott van, ha a sorozat, akkor sokan talán onnan ismerhetnek, hogy a Tóth Jánost terendezted, a Pepét terendezted, szóval, hogy egy csomó olyan munkád van, ami nem feltétlen erre utalt, de mégis lehet, hogy a háttérben benned folyamatosan az dolgozott, hogy te felé gravitálsz. Vagy ez csak egy állomás, az is lehet.
Nem tudom még, hogy mit hoz a jövő. Én szívesen csinálok még filmeket fiataloknak, fiatal közönségnek, mert ez engem nagyon izgat, és nagyon érdekel, és vannak más filmterveim is, úgyhogy meglátjuk. Meg az első film a Hab, az egy romkom volt, tehát az ilyen szempontból jó, az nem hasonlít, kifejezetten igen. Gyerek, de azért nem állt annyira távol, ez egy picit azért más, és meglátjuk majd.
Aj, de milyen diplomatikusan, majd meglátjuk. Jó, mi lesz a film sorsa? Még megjelenik-e fesztiválokon? Láthatjuk-e a mozin kívül máshol is, vagy olvashatunk-e majd róla, hogy itt ott megjelenik?
Igen, elég jól indítottunk, úgy érzem, mert hogy egyrészt nagyon örültünk, hogy Amsterdamban lehetett a világpremiér, és ott látta először egyébként az író, a regény írója is, és nagyon izgultam, hogy mit fog szólni, és nagyon szerette. Utána voltunk a Tallinni Filmfesztiválon, ami egy A-kategóriás, ott nyertünk díjat, utána Lengyelországban is nyertünk, tehát így mielőtt Magyarországra került, három országban is már volt vetítés, és most Montrealba megyünk biztosan egyébként március elején. Lesz előtte újra van magyar film szemle, ami szerintem nagyon vagány, és ott nagyon örülünk, hogy versenybe került a film, úgyhogy az lesz a következő, az egy itthoni fesztivál, és utána Montreal, illetve Stockholm van még, amink most vannak, és a többit várjuk
pozitív,
még.
Pozitív 2025.
Legyen így.
Abszolút. Még egy dolog, térjünk még ki a nézőkre és a közönség találkozókra. Mondod, hogy beszélgettek a nézőkkel, és még egy dolog, hogyha vissza tudsz emlékezni olyan reakcióra, ami neked is tanulságos volt, vagy azt mondtad, hogy erre nem számítottál, nem tervezted, hogy ilyen hatást fog kiváltani a film.
Hát nekem az egyik egyébként a lengyel vetítések voltak olyanok, ahol így a közönség, ott nagyon telt házas vetítéseink voltak, és egyrészt a Villőt, azt megözönlötték a gyerekek, ott is voltak ilyen iskolásokat is kiküldtek, tehát volt iskolai vetítés,
meg ilyenségben.
Olyan szinten, hogy a vetítést követően fél órán keresztül ott álltunk, és a Villő mindenkinek autogramot adott, és mindenkivel egyesével fotózkodott, tehát ez...
Ő hogy bírta ezt? Mert ez egy nagy nyomás egyébként.
Fú, nagyon jól, annyira okosan és felnőtt módon fogadja ezt a sikert, idáig, és szerintem ez nem is fog megváltozni. Vissza is mondott mondjuk egy reklámot azért, mert azt érezte, hogy nincs, nem olyan értékes, és azért nem akar benne szerepelni. Most a tanulást teszi a fókuszba, és nyilván a filmmel kapcsolatban azért ő is rengeteg interjút ad, meg jön-megy közönségtalálkozókra, de közben mondjuk megnyerte egy díjat Lengyelországban, és este 8-kor még ittunk egy bambit, és fölment, hogy ő egy kicsit még tanul, mert következő nap még útközben is tanulnia kell, mert hétfőn már suli van. Szóval, hogy azért ő így,
ez igen,
így fogadja, ez elég jó. És a másik, ami nagyon meglepő volt, hogy jött egy ugyancsak Lengyelországban egy ilyen 50 év körüli férfi a vetítést követően, és így átölelt, és azt mondta, hogy életében nem sírt még filmen, és ez neki annyira megható, és olyan felemelő volt ez a film, hogy nagyon köszöni, és átölelt egy vadidegen felnőtt férfi, és hogy és ilyenből azóta rengeteg, de az nekem először egy olyan sok volt, vagy nem is tudom, tehát így egy meglepő reakció volt, nem gondoltam volna, hogy ennyire érzelmi hullámvasútra kerülnek a nézők, és hogy így tényleg benne van az, hogy nevetnek, és utána egy kicsit meghatódnak, vagy sírnak, utána megint, tehát, hogy egy ilyen ez jön vissza, és ennek igazából tök örülök.
És te hogy bírod ezt?
Jó, most ez feldob, hogy alapvetően nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, és ez nyilván jó.
Köszönöm nagyon, hogy bejöttél ma hozzánk.
Én is köszönöm.
Lakos Nórával beszélgettünk, a Véletlenül írtam egy könyvet című film rendezőjével, forgatókönyvírójával. A film a mozikban, ajánlom mindenkinek.